Türelemléktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, Jézus Krisztustól, ami megváltó Urunktól. Amen. Dicsérjük Isten testvérek, énekeljük a 135. Zsoltár első versét. A 135. Zsoltár első verse: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Kérjük tovább Istent, a 392. dicséret három versével, úgy, hogy két verset eléneklünk, majd a gyermekeknek a kivonulása után a harmadik verset is. A 392. dicséretünk így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. dicsérjük akkor tovább Istent a 392. dicséret következő versével. Tiszteletünket, az élő és örökkévaló Úristen, az ő igéjének gazdagságával. Hallgassa a gyülekezet figyelemmel, és fogadja szeretettel az igét, amint ez a kalauzunk szerinti mai napi szakaszban van. Pál apostolnak a Tesszalonika beli gyülekezethez írt levele, első levele harmadik részének a 9-től 13-ig terjedő verseiben. A megnevezett helyen tehát a Tesszalonikába írt levél, első levél, harmadik részének a 9. versétől a következő ígék vannak a Szentírásban. Mert milyen hálával is fizethetünk az Istennek ti értetek, mindazért az örömért, amellyel örvendezünk miattatok az Isten előtt. Mikor éjjel-nappal nagy buzgón esedezünk, hogy megláthassuk a ti orcátokat és kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. Maga pedig az Isten és a mi atyánk, és a mi Úrunk, a Jézus Krisztus egyengesse meg a mi útainkat ti hozzátok. Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek mi is vagyunk ti irántatok, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szeretteivel egybe. Isten lelke áldja meg az ő igéjének a mi szívünkben való munkáját, imádkozzunk. Hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, nem csak az életünket és az otthonunkat, családunkat, egészségünket, hanem a vasárnapot is, amelyet adtál nekünk, hogy megerősödjünk, mind azokban a javakban, amiket tőled vehetünk onnan felülről, amelyet senki más meg nem adhat az övéinek, csak te, a te szeretetedből, kegyelmedből. Megvalljuk, hogy ehhez a te kegyelmedhez mi semmivel sem tudtunk hozzájárulni. Elesettek vagyunk, sőt, még romlottak is, de számítunk arra, hogy igéd igaz, és bízunk benne, hogy hozzád ma is kopogtathatunk, hogy légy irgalmas irántunk, bocsásd meg a bűneinket, tisztítsd meg a szívünket, és adj nékünk lelki táplálékot, lelki eledelt. Áld meg Isten tiszteletünket, kérünk téged, légy itt közöttünk. Amen. A az ige hirdetésére készülve énekelje a gyülekezet a 392. dicséret 4. versét. A 392. dicséret 4. verse sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett. Istennek ígéjét, amint megszólít bennünket a mai igehirdetés alapjaként, az előbb felolvasott bibliai szakaszban a Tesszalonikai gyülekezethez írt első levél harmadik részének a 12.-13. versében. A megnevezett helyen az első Tesszaloniki levél harmadik részének 12. és 13. versében a következő íge van a Bibliában. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé az egymás iránt való, és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek mi is vagyunk irántatok. Tegye erőssé a ti szíveteket, tegye fedhetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljő az Urunk, mindenő szenteivel, szeretteivel, egyetemben. Szeretettel köszöntöm a Vekerle telepi református gyülekezetét jelenlévő tagjait. A lelki pásztornak fontos kötelezettsége támad Szalszent Mártonban, az unokája keresztelője dolgában. Ezért megkeresett, hogy helyette szolgálatban hirdessem az igét közöttetek. Ablonci Zsolt vagyok, már nyugdíjas lelkész, a templom téren voltam korábban, akik nem ismernének. A mai napi újszövetségi igéből szeretnék nektek az ige hirdetésben néhány dolgot elővenni és szívetekre helyezni. Kérem, fogadják ezt a gyülekezet tagjai jó szívvel. Minden tavasszal meggondoljuk a feleségemmel, hogy hogyan is kellene a családi házban élünk, a kertünket megfelelő állapotba hozni, hiszen a kertnek van egy gyep része, vannak gyümölcsfái, és van egy felásandó területe is, ahol különböző zöldségeket plántálunk, ültetünk. Hála Istennek ezeken már túl vagyunk, sőt, van olyan virágos része is, ahol még virágok is nyílnak. És csak azért említettem ezt, mert naponta szívesen nézünk körül, hogy vajon milyen állapotban vannak a telepített növényeink. Hogy növekedtek-e valamit az éjszaka, vagy a napokban, hogy megjelennek-e az első kis fürt dolgok a szőlő vesszőkön, hogy milyen a gyümölcs várható mértéke, nőnek-e a virágok és nyílnak-e, és meglehetősen nagy örömmel szemléljük, hogyha növekedés van. És ha valami kinyílik a bimbóból, és a szép tulipánok már lassan elvirágzottak, de amíg virultak, addig gyönyörű szépek voltak. Gyönyörűségére van a kertésznek az, hogyha a kertjében növekednek a palánták és a virágok, és a remény lett belső gazdagsága megjelenik a gyümölcstermésnek. Ez jó érzéssel tölti el az ember szívét. Ez az érzés tölti be Pál apostolt is, amikor a frissen alapított gyülekezetekben gondolkozik. Az első század közepén vagyunk, amikor az Úr Jézus Krisztus a damaszkuszi úton megszólított Saulusból Pált formált, és rábízta a pogányok közötti missziót, evangelizációt, és a legnagyobb meglepetésünkre abban a világban, ott az első század világában sorra járva a kis-ázsiai, majd macedón, római birodalom alatti területeket alakulnak gyülekezetek, és ébred a názáreti Jézus iránti hit az emberekben. Szinte meglepő, hogy milyen nagy offenzívában van Isten szent lelke által az evangélium. A mai világunkban is jó lenne, hogyha ez ilyen erőt nyerne, és ilyen helyzetbe juthatna, hogy úgy szaporodna, és úgy növekedne a hívőknek a gyülekezete, mint abban az időben. Fölteszi az ember a kérdést, hogy hát hogyan lehet az, hogy a Krisztus hit legyőzte a korábbi Isten hiteket ezeknek az embereknek a szívében? Persze, mi így utólag, 2000 után már úgy gondoljuk, hogy hát persze, ott ostobaságok voltak azok a római vagy a görög panteón Isten képei, vagy azok a pogány bálványok, amik kötötték a természet felettihez az emberek szívét. Mi már felvilágosultak vagyunk az egyisten dolgában, de még ma is Magyarországon, a keresztjén Magyarországon különleges dolog, ha valaki a názáreti Jézusra azt mondja, ő az Isten fia, az én megváltóm. És templomban elmondjuk ezt a hitvallást, de egyébként nem mindig dicsekszünk vele. Pedig olyan gazdagsághoz jutottunk, amely gazdagság megnövekedve bennünk gyümölcstermővé fordulhat, és gazdagsággá lehet a családunkban, otthonunkban, nemzetünkben egyaránt. Ha megfelelő segítséget kap és gondviselést kap az ébredő hit. Ki az a názáreti Jézus, hogy ilyen hatalma legyen az első században, hogy ismeretlenségből, a zsidó fővárosából, Jeruzsálemből eljövő hírek, embereket megmozdítsanak. Szinte lehetetlen, hogy ez a názáreti Jézus ilyen eredményt érjen el apostolai által. A mai ember megröppönyödik ez alatt, a hír alatt. De mégis így történt. Mert Istennek szent lelke akarta, hogy így történjen, hogy az emberek szíve a názáreti Jézus áldozatára összpontosuljon. Arra a szeretetre, amelyet benne ismerhetett meg a Föld akármely lakója. És ez több volt nekik, mint a császár isteni uralma. vagy a messze Pantheon sok irányba szétszóródott Isten képei. Ebbe lehetett bízni, ez megvigasztalta. Bár voltak csúfolódók, akik azt mondták, hogy de hát keresztre feszítették, hát Isten magára hagyta. Hogy lehet, hogy szenvednie kellett ennek a legnagyobb hatalomnak és úrnak, a Kűriosznak? És mégis ő fogta meg az emberek szívét. Az isteni császár nem. Legfeljebb erőszakkal magához igazgatta az embereket. És a többi is a misztikus félelmeivel. A názareti Jézus más volt. Ott volt közöttük. Élő, igaz erőként ott volt közöttük. És munkálkodott a szívükbe, legyőzte bennük a haszontalanságokat, a belső emberi vágyaktól táplált kívánságokat, rossz akaratokat, és Krisztushoz hasonlóvá formálta a lelkiségét. És olyan csoda lett ez akkor. Persze azóta is csoda, ma is az. Ha valaki szívében ilyen formálódás történik, a gyülekezet rácsodálkozik, hogyan érte el ezt Isten szent lelke? Hogy ott egyszer csak újjászületett élet támadt, és felébred a vágy a külső szemlélőben, hogy bennem is támadjon. Én is szeretnék hasonló módon olyanná lenni, amire egyedül ez az Úr, ez az Isten képes engem változtatni, újjászülni. És talán régi, megszokott kegyességemből is engem átalakítani, és bennem minden gazdagságát felnevelni és megnövelni az Isten kegyelmének. Pál apostol Tesszalonikában járt, az ott lévő hatóság a zsidóság által föl buzdítva rátámadta kis alakult gyülekezetre Tesszalonikiban, és Pál apostoléknak menekülni kellett onnan. A második missziói útján van, amikor már átlépett Európába, és ezt a levelet Tesszalonikibe az út következő egyik állomásából, Korintusból írja, 2 hónappal később, miután onnan el kellett menekülniük, nem győzve hálát adni az Úristennek azért a gazdagságért, amit a Tesszalonikában ébredt szívekben ő megtapasztalt. Ugyanakkor a lelke teljességében ott van az a gondoskodó, örvendező, hálaadó, de gondoskodó szeretet, amelyel kívánja ezeket a frissen táplált új Krisztushoz tartozás életeit megsegíteni. Ahogy a kertész locsolgatja a virágot, megkapálgatja, ahogy gyönyörködik benne, és körülnéz a palánták körül, növekedik-e, lesz-e rajta valami termés, és így tovább. Még a kezdetén van a dolog, még messze nem értünk el odáig, hogy szüretelni lehessen. Gondot visel ezekre a palántákra. És Pál apostol föl akarja hívni a figyelmünket, és Isten is. Viseljünk gondot a palántákra. Ha bennünk telepített valamit, akkor azt vegyük figyelembe, hogy az növekedhessen, hogy a szárba szökkenhessen és gyümölcsöt teremjen, hogy bővölködjön azután. Még nem tartott, de a növekedésére gondot kell viselni, hogy épüljön a gyülekezet közösségében a hívő ember saját személyisége, családja, emberré legyen az ember, és legyen áldás és jó az, ami az életből származik. Mert ez az egyedül élő Isten az ő kegyelméből, elküldött fia által gyakorolhatja, ha valakinek a szívében munkálkodást vett. Miért? Hát leselkedik valamilyen veszély a palántákra? Hát hogyne? Még a mi frissen plántált palántáinkra is, paprika, paradicsom, uborka, karalábé, ilyeneket palántáztam be, palántáztunk be ott a kertünkbe. Még azokra is egy-egy erősebb széllökés, mint a múlt héten is, úgy megviseli azért őket, vagy ha túlságosan kiszáradnának. Vagy a múlt héten jött egy levéltetű áradat, én nem tudom honnan, de úgy meglepte az egész kertet. Majdnem kétségbe estem, hogy most mit csináljak a sok levéltetűvel, hát most szórjak ki annyi mérget. Leselkedik veszély. És ez a veszély valóságos a gyülekezet dolgában is. Nem véletlenül aggódik Pál apostol a tesszaloniki gyülekezetben plántált újjászületett életekért. Tudja, hogy gondot kell viselni rá, kapálgatni, öntözgetni, nevelni, gyönyörködni benne, míg eljut odáig, hogy teremjen is az Isten vetése. A mai gyülekezetben is történni kell ennek. Három nagyon fontos dolgot említ Pál apostol a gyülekezetben plántált új életeknek a növekedése dolgában és meggazdagodása, és majd gyümölcsbe fordulása dolgában. Ezt a három dolgot szeretném most én ti elébetek hozni. Az első ilyen a túlcsorduló szeretet. A második a szilárd szív, a harmadik a fedhetetlen szentség. Ezeket említi ezekben a sorokban, amiket a mai igében olvastunk. Túlcsorduló szeretet. Furcsa, hogy ez a jelző van a szeretet előtt. Mi az, hogy túlcsorduló? Hogy maradjon belőle felesleg, vagy akár kárba veszve ő csorduljon túl. Mi az a túlcsorduló szeretet? Arra gondol az ember, hogy vannak szülők, akik a gyermeküket túlcsorduló szeretettel szeretik, és ez már több, mint amennyit az egészséges nevelés kívánna, mert még ott is megpróbálnak valamit adni, ahol már inkább fegyelmezni kellene. Mire jó a túlcsorduló szeretet? De ha arra gondolunk, hogy Isten ilyen túlcsorduló szeretettel szeret bennünket, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt, értünk a kereszten, akkor kezdjük pedzegetni, hogy mit is jelent az, hogy ez a palánta, ami szívünkbe beültettetett. Hogy aki Isten lelke által a szívében szeretetet táplál, annak a növekedése jusson el odáig, hogy túlcsorduló is legyen. Adjon ott is, ahol nem várják tőle. Legyen szeretettel ott is, ahol bántás vagy támadás éri. Hogy legyen Jézus Krisztushoz hasonló a benne lévő szeretetnek a növekedése. Lehetséges ez? Akkor volt a kereszténység igazából Krisztus követő állapotban, amikor ez történt. Amikor a hitre jutott emberek nem a maguk érdekei, nem a maguk törtetése és taposása irányában, hanem a szeretet irányában élték meg az igyekezeteiket. Növekedjen ez, gazdagodjon a szeretet bennetek. Egyébként is a szeretet a kereszténység legfőbb jellemvonása. Ahol szeretetlenség van, az arról beszél, hogy ott nincs Istennek hatása arra az emberre, aki szeretetlenségben van. Ez egy veszélyes állapot. Nem lenne szabad hagyni benne az embernek teljesen kitikkadtá lenni. Mert a szeretetlenség állapotából aztán saját magamra is, meg a családra is óriási veszteségek következnek. Kár következményei vannak. A világ azért olyan, amilyen, mert elsősorban nem szeretet uralkodik benne. Legfeljebb csak szeretet viszonzás, az már nagyon humánus dolog. Ha mindenki a kapott szeretetnek megfelelő szeretettel viszonoz dolgokat. De azt mondja Jézus Krisztus a hegyi beszédben, hogy hát ha csak annyit adtok, mi jutalmatok van? Túl csorduló szeretetet táplál bennünk. Akarjuk ezt? Egyáltalán akarjuk mi ezt? Vagy saját magunk vagyunk az ellenmunkálói ennek a plántálásnak? Csak azért is a sarkamra állok? Csak azért is ellen állok? Csak azért is ellen működöm? Lehet, hogy ki sem mondjuk, és mégis így viselkedünk. Magamon sokszor észreveszem. Pál apostol azért fohászkodik Istenhez, hogy a túlcsorduló szeretet a tesszaloniki gyülekezet híveiben növekedjék és gazdagodjék. Imádkozunk mi is ezért. A mi gyülekezetünkben, a mi életünkben, otthonunkban, családunkban tegyünk meg mindent érte. A második dolog, amiért Pál apostol fohászkodik a tesszaloniki gyülekezet dolgában, az nem más, mint a szilárd szív. Az erősen szilárd szív. Ahhoz, hogy valaki a hitében megerősödjön és gyümölcsöt teremjen, ahhoz az kell, hogy rendesen belegyökerezzen a gyökérzete a megfelelő talajba, mint a palántán. Hogy nem lehet rögtön azt kívánni tőle, hogy hip-hop fa legyen belőle, de azt lehet kívánni tőle, hogy gondviseléssel a gyökerei megkapaszkodjanak, és elkezdjék magukba gyűjteni a növekedéshez szükséges erőt. Hogy amikor jön egy szélfuvallat, akkor az ne rántsa ki a palántát. Vagy ha ne talán meg is döntené, megint fölegyenesedjen. A szilárdság, a szív szilárdsága. Lehet, hogy a mai gyülekezeteknek is az egyik legnagyobb problémája, vagy a mai református keresztény hívő embereknek az egyik problémája, hogy nem szilárdak, hanem gyengék. Gyengén kapaszkodók. És talán nem is tudják, hogy hova forduljanak, hogy jobban beerősödöttek lehessenek. Nem is fordítunk elég időt rá, hogy ismerjük rendesen a Szentírást. Nem fordítunk elég gondot rá, hogy a kegyességben gyakoroljuk magunkat, hanem az úgy magától is van. Az csak úgy történik, hogy a mi szívünk Isten szeretetében, a benne való hitben él. Pál apostol könyörög érte, hogy a tesszalonikai gyülekezet gyarapodjon, erősödjön a megszilárdulásba. Ismerjük a magvető példázatát, amelyikben Jézus Krisztus arról beszél, hogy a magra, az elvetett magra milyen veszélyek leselkednek, ha nem megfelelő a táptalaj. Letaposott földbe esett, az elviszi az eredmény. A földben belül megrögzült dolgok vannak, kövek, mozdítatlanul, amik az új szívből nem kerültek ki, hanem benn maradtak, és azok olyan megszokott dolgok, amik akadályozzák azt, hogy begyökerezzen. Az első tűző napsütésre kiég. És a kívánságnak a sokféle gyomja, ami megfogalmazva ott elkezd növekedni a szívben, ellensége a palántának. A palánta gyökereinek, a palánta táplálkozásának, megerősödésének, gyümölcsbefordulásának az ellenségei. Kedves testvérek, szeressük az Isten tiszteletet. Szeressük a Bibliaórát, az imaórát. Szeressük otthon a csendes óránkat, az imádsággal töltött időket. Kívánjuk, kérjük, követeljük, sőt, szorgalmazzuk magunk környékén, környezetén belül, a családunkban és a gyülekezet kisebb-nagyobb közösségeiben, hogy ez a beerősödés, ez történhessék a gyermekeinkkel és az ifjainkkal. Hogy ne húzza el őket rögtön valamiféle külső divat vagy egyéb, hogy beerősödésben megnövekedjen, megerősödjön a gyülekezet. A harmadik dolog talán a legizgalmasabb, amit Pál apostol említ a tesszalonikai gyülekezetért való fohászkodásában, mert azt mondja, hogy a ti makulátlan szentségetek dolgában növekedjetek meg. Makulátlan szentség. Elszégyeli magát az ember az első olvasásnál. Hol van a makulátlanság? A szentségben különösen. Talán nem is értjük eléggé ennek a szónak az értelmét. Még nem is jutott el hozzánk odáig, hogy mi akarjunk is szentek lenni. Minden parancsa ellenére úgy belénk rögzült már, hogy bűnösök vagyunk, elesettek, gyengék, szerencsétlenek, akik Isten kegyelméből valahogy bebotorkálunk az üdvösségbe. Nem tudunk szentek lenni, szenté lenni. Sorozatosan gyártjuk a magunk szentségének a hibáit. Pál apostol pedig azért imádkozik, és azért fohászkodik, hogy fedhetetlen legyen a tesszalonikaiaknak a szentsége, hogy ez növekedjen. Ez is cél legyen. Ne csak az, hogy megszilárduljon, és begyökerezzen a mi kis új életünk palántája az Úr Jézus Krisztusba. Nem csak azt, hogy a szeretet túlcsordulóan bővüljön meg bennünk is, Krisztushoz hasonlóan őt követve, hanem az is, hogy a szentségben, a fedhetetlenségben is gyarapodjunk. A fedhetetlenség az egy olyan görög kifejezéssel van adva, ami egy tagadása valaminek, a fedhetőségnek, a tagadása, a fedhetetlenség. Ami azt mutatja, hogy itt számtalan olyan része, pontja van ennek a helyzetnek, ami szentségtelen a mi életünkben, ami még fedhető, ami még megjegyezhető, kifogásolható. Tele vagyunk kifogásolható dolgokkal a szentségünket illetően. És ezt elég a családban látni, a házastársi kapcsolatban és a szülő-gyermek kapcsolatban. De a gyülekezetben is annyi az álszentség, hogy valaki imádkozónak tűnik, pedig egy kicsit sem imádkozó. Vagy szeretetet próbál produkálni magából, de látszik, hogy csak mímeli. Annyi a hazugság, a csalás, mintha Isten egyháza, a keresztény egyház szent lenne. Tudjuk, hogy szent, mert az Istené, és Isten megtisztította, és mégis tele van szentségtelen dolgokkal. Félni kezdünk ettől, és szorongva gondolunk arra, hogy ebből sose juthatunk ki. Senki sem fog egészen megtisztítani bennünket. És a kedvünket is elveszítjük. Vigasztalanná leszünk. Depressziósok, lehangoltak leszünk tőle, és a kereszténységünk meggyengül. Nem, hogy gyümölcsöt nem fog hozni, mert nem jut el odáig, hanem már korábban egyszer csak elkezd konnyadni, és lekonyul a szépen, korábban szépen növekedő hajtás. Azért fohászkodik Pál apostol, hogy a fedhetetlen szentségben a gyülekezet bővelkedjék, növekedjék. A növekedés akár lépésről lépésre is egyre nagyobb területet hódítson meg az életemben, az életemből, az óráimból, az igyekezeteimből, a gondolataimból, a célkitűzéseimből, hogy én Isten gyermeke vagyok. Olyan csodálatos dolog az, hogy az első században a názáreti Jézusnak lettek tanítványai, a görög mitológia és egyéb más Isten képzetek hamisságai között élő embereknek. Egyszer csak megtelt a szívük ennek a gyönyörűségével és örömével. Eljuthatunk odáig, hogy mi is szentüljünk. Hogy találjuk meg a gyülekezetben a túlcsorduló szeretetnek a jó példáit. Hogy találjuk meg a megszilárdult, álhatatos Istenhez tartozást, amit nem gyengítenek meg különböző ellenséges indulatok, viccek és tréfálkozások. Lehetséges, hogy a szívünk őszintén és igazán hajtsa meg a térdeit az Úristen előtt, és ne csak álságosan. Tisztuljon a kép. Bár Pál apostol a tesszaloniki gyülekezetet az első század közepén példaadónak minősítette, szemben mondjuk a galácia beliekkel, akiket megdorgált, mert gyorsan eltértek az evangéliumtól. De a tesszalonikaiaknak tud örülni, és meglátja bennük a fejlődést és az épülést. Azt mondja, szeretnék visszatérni hozzátok, és kérem az Úristent, hogy igazgassa az útaimat, hogy még gyönyörködhessen benne. Megjelenik egy álom előttünk, hogy megébred a református egyház, hogy megébrednek a református családok, a gyülekezetek, itt Kispesten is, és ismét életté, gyümölcstermő életté válik a keresztény embereknek az élete. Hogy a kívülállók ezt szemlélve azt mondják, mi is szeretnénk hozzájuk tartozni. De jó azoknak, akiknek hit van a szívében. Testvérek, mindezeket azért mondja el nekünk az íge, hogy ne hanyagoljuk el ezeket a palántákat, hanem törődjünk vele. Beszélgessünk róla, mit lehetne tenni. Igyekezzünk, hogy megfelelő, jó, tápszeres, oldatú vízzel locsoljuk a palántákat, hogy a virág szép legyen és színes legyen, hogy a termés megragadhasson és a gyökérzet is beépüljön. Törődjünk vele, és ha más nem tudunk tenni, imádkozzunk érte. Imádkozzunk érte együtt. Amen. Az igehirdetésre válaszolva a gyülekezet énekelje a már megkezdett 392. dicséretnek az utolsó 5. verset. A 392. dicséret 5. verse így kezdődik, a három egy Istennel már itt a földön egy. Hálás szívvel vagyunk, Urunk, minden plántálásért, amelyet végeztél a mi szívünk kertjében, családunk kertjében, gyülekezetünk kertjében, hogy életeket adtál és adsz, és azokat szeretnéd fölnevelni, megerősíteni a te benned való hitből, gyümölcsbe borítani, hogy az gyarapodjon, és egyre bővüljön, és bővüljön az üdvözültek száma. Köszönjük neked, hogy ilyen kedves és jó akaratú Urunk vagy, és a megfáradt, vagy növekedésben megállt, meggyengült növényeket nem kiszaggatod, eltéped, eltöröd, hanem gondot viselsz ránk, szent lelkeddel, műveled azt a csodát, hogy megéledjünk, hogy érzékenyek legyünk az igének, az üzeneteit fogni, és arra még engedelmes szívvel reagálni is. Szégyenkezünk minden olyan cselekvésünk miatt, amellyel gyengítettük magunk vagy mások beerősödését, amikor tartózkodtunk volna, hogy a szeretet bennünk is megnövekedhessen, hogy tudjunk úgy is szeretni, ahogy Te szerettél minket. Köszönjük Neked, Jézus Krisztus, hogy Te veled, Te benned lehetünk szentek, mert Te minden bűnünket elvetted rólunk, és ha mi hívő szívvel elfogadjuk a Te szabadításodat, akkor ezt Te elvégzed. Légy áldott a gyülekezetben született gyermekekért és újjászületett szívekért. És köszönjük, hogy azt remélhetjük, hogy minden kertészt megáldasz hűséggel és gondviselő jó szándékkal. Kérünk Téged, Jézus Krisztus, hogy törődj így ezzel a gyülekezettel is, és ennek a gyülekezetnek a felelőseivel, kertészeivel, asszonyokkal, férfiakkal, fiatalokkal és idősekkel, gyermekekkel. Rád bízzuk magunkat, és szeretnénk engedelmes, hűséges gyermekeid maradni. Amen. Együtt fennállva mondjuk el az Úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus tegye maradandóvá az ő igéjét a mi szívünkben. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Adakozásunk jó szívvel Isten áldását hozza. Legyen hát minden jó cél az ő ügyében, amelyet szívesen támogatunk. Most kérem, hogy hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem, hogy az elmúlt héten
Köszönjük szépen a hirdetések elmondását. Most énekeljük Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 220. dicséret 6. és 7. versét, majd utána a himnuszt, ami után vegyük majd az áldást. 220. dicséret 6. és 7. versét énekeljük. igyekezetre pedig Istennek népe, az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az ige üzeneteiben. Amen.